Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, augusztus 31-e van, üdvözlöm Önöket! Az egészségkód első felében Budai Ferenccel, a La Pampa Argentin Steakhouse társ tulajdonosával új étkezési trendekről, valós vagy vélt ételérzékenységről és a gyermektáborok jelenkori étkeztetési kihívásairól beszélgetünk. Szintén témánk lesz a laboratóriumokban előállított húspótlók fogyasztása. A műsor második vendége dr. Várnai Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyermek és ifjúság pszichiátriai osztályának klinikai főorvosa, témáink pedig az anorexia nervóza és a bulimia nervóza, illetve az egyéb gyermekkori étkezési zavarok. Állandó szakértőnk Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium szolgáltatások üzletágának vezetője.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Elkezdjük az egészségkódot, aki itt van velem, Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem privát üzletágának vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz!
Ma az étkezésről fogunk beszélni, ez még nem volt eddig, mi még így nem beszélgettünk arról, hogy hogyan néz ki az egészséges étkezés, milyen szokások, milyen trendek vannak, és ma az egész adás erről fog szólni.
Szerintem, ha egészséges életmódról beszélünk, meg testedzésről, meg egészségmegőrzésről, akkor ennek azért egy nagyon fontos része.
Eszenciális.
Hogy mit teszünk be a szánkba. És...
Az nagyon fontos, igen, de az is, hogy azt mondják, hogy az vagy, amit megeszel.
Igen, valószínűleg ebben is van valami, úgyhogy szerintem ez egy érdekes beszélgetés lehet nyilván olyan valakivel, aki meg profi szinten űzi a gasztronómiát.
És... Vezessük fel, igen, hogy kikkel fogunk beszélgetni. A műsor második felében dr. Várnai Nikolettel, gyermek és ifjúsági pszichiáter, akivel a anorexiáról, a bulimiáról és a gyermekkori étkezési zavarokról lesz szó, de előtte most Budai Ferenccel fogunk beszélgetni, a La Pampa Argentin Steakhouse vezetőjével és társtulajdonosával, és vele arról is fogunk beszélni, hogy mikor catering feladatokat látnak el, akkor a nagy tömegek azok milyen igényekkel állnak elő. Na, de ne is húzzuk tovább az időt, Budai Ferencet köszöntöm itt a vonalban.
Jó napot, üdvözlök mindenkit.
Szép jó napot. Nyilvánvalóan végighallgatta ezt a kis lamentást, mindig ezt mondjuk, lamentáltunk itt adás elején. Egy picit rátérnék a legelején arra, hogy amikor tömegeknek szolgál valaki fel ételt, ott mennyire szembetűnőek a változások, azok a változások, amiket mondjuk a világ trendjei hoznak. Tehát az, hogy valaki mindenmentes, az, hogy valaki húsmentesen étkezik, az, hogy gluténmentesen, laktózmentesen, stb. Ezekre mennyire kell mostanában odafigyelni?
Én azt mondom, hogy az elmúlt talán 5 évben alakult ki leginkább az a trend, amit az egészséges életmód, illetve az egészséges táplálkozást hozza magával. Uh-huh. Ennek vannak jó hozományai, illetve vannak azért, én azt gondolom, hogy túlkapásai. Még a steakhouse-ok tekintetében, amikor hozzánk betér egy vendég, akkor céltudatosan érkezik leginkább, és kevésbé konfrontálódunk velük, mivel tudják, hogy egy steakhouse jó minőségű húsokat keresnek, azoknak a köreteit. Nyilván itt nekünk is követni kellett a trendeket, kellett olyan ételeket fölmennünk, ami gluténmentes, lisztmentes, fel kell tüntetni, illetve nem csak a jogszabály miatt köteles az ember feltüntetni azt, hogy adott étel mit tartalmaz, hanem a vendégek is egyre jobban erőszeretettel keresnek olyan ételeket, ami adott esetben laktózmentes. Vannak olyan különleges kérések is vendégektől, amikor beérkeznek, hogy ők kifejezetten most akár diétázik, akár pedig úgy étkezik, hogy vagy érzékeny adott esetben egy termékre, akkor ezt jelzi a kollégáknak, és azt szerint próbáljuk meg az ételeiket elkészíteni.
Mik azok a kérdések, amivel mondjuk egy pincér vagy egy felszolgáló nem feltétlen tud megbirkózni, és esetleg kéri a konyha segítségét?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján most már nincs nagyon olyan érzékenység, amivel ne találkoztunk volna. Nyilván vannak különleges esetek, amikor beérkezik egy steakhouse-ba a vendég, és ő jelzi, hogy ő abszolút hús nem fogyaszt, és milyen vegán étel tudunk kínálni nekik. Most már jelenleg erre is fel vagyunk készülve, mert azt látjuk a trendekből, hogy külföldön is egyre jobban megy, és külföldi steakhouse-okban is, amivel én egészségügyileg nem értek egyet, de ezeket a műhúsokat készítik el, illetve akár hamburger, akár ilyen darált formában felszolgálásra kerülnek.
Azt megkérdezem gyorsan, hogy miért nem ért vele egyet? Hogy ezek az alternatív, nyilván az ilyen húspótónak is hívják, talán a tofu ilyen, de vannak olyan...
Mik ezek pontosan, igen, ezek hogy, a miről, pótlékok?
Meg mi az, amivel nem ért egyet?
Én leginkább azzal, hogy miért helyettesítünk ki egy egészséges táplálékban gazdag vörös húst egy laborban elkészített termékkel, igazság szerint itt most nem kifejezetten a tofura, illetve a zöldségekre gondolok, hanem jelenleg vannak a piacon olyan műhúsok, olyan műkészítmények, amik tényleg laborból származnak.
Wow.
Be lehet velük most már az érzékszerveinket, ízlelő bimboinkat azért elég jól csapni, szóval egy nem értő, vagy hús nem értő ember számára egy hamburger esetében már nagyon közeli termékeket elő tudnak állítani. Én ettől függetlenül azt nem tartom egészségesnek, hogy az ember egy műhúst választ egy igazi hústermékkel szemben.
Nem a húsra vonatkozik a következő gondolatom, de nekem ugyanez a nagy dilemmám, amikor nagyon sokan szerintem trendiségből nem isznak klasszikusan tejet, hanem mindenféle olyan fehér színű tejpótlékot fogyasztanak, aminek az eredete meg az összetevője szerintem totálisan nagy lutri, és mégis azt gondolják, hogy ez sokkal egészségesebb, mint a tehéntej, annak ellenére, hogy nincs semmiféle intoleranciájuk a tehéntej. Szemben csak egyfajta trendiség ilyet fogyasztani, de vélemezem, hogy ugyanez lehet a húsnál, és csak azért furcsa ezt hallani, amit mondott az előbb, hogy bemegy valaki egy argentin steakhouse-ba, mert azért mégiscsak bevonza valami oda, és akkor ott bemegy és kér egy műhúst.
Hozzánk én nem tudom megmondani, hogy ilyen vegán vagy ilyen beállítottságú emberek miért tévednek be, nyilván szeretettel fogadjuk őket is, illetve fel vagyunk most már erre készülve, de igazság szerint én sem teljes mértékben értem, hogy miért kell kiváltani tényleg egy jó és egészséges, megbízható forrásból származó terméket egy labortermékkel.
Apropó, ha már biztonságos forrás, ezek a húsok, ezek honnan jönnek, vagy milyen láncon keresztül érkeznek el a tányérunkra, mondjuk az önök éttermében?
Főleg ugye mi Argentinára fókuszálunk, de van amerikai, ausztrál, japán vagyunk, Új-Zélandról is hozunk bárányokat, és ezeknél Argentinában például voltunk farmokon is, de mindenféleképpen kiállításokon itt azért felkeressük a beszállítóinkat, vagy a vágóhidakat, és ott is megpróbálom meggyőződni arról, hogy ők megfelelő minőségben. Rengeteg előírás, illetve ISO van már mind a vágás tekintetében, mind pedig az állattartás tekintetében arra, hogy ezek a meglévő beszerzések megfelelő minőségűek, vagy megfelelő minőségű állatok legyenek itt.
Zöldségek esetén van valami extra beszerzési forrás, vagy direktben a termelőtől, vagy hogy csinálja ezt egy profi étterem?
Rengeteg megoldás van, ugye én azt gondolom, hogy a direktben a termelőtől az kizárólag inkább ez a fine dining éttermeknek a létjogosultsága. Normál gasztronómiában én nagyon kevés olyan éttermest ismerek, aki közvetlenül magától a termelőtől vásárol. Nyilván különféle metódusok vannak, van, aki kijár a nagybani piacra, van, aki fix beszállítóval dolgozik és fix minőséggel. Itt én azt gondolom, hogy zöldségeknél megpróbál mindenki a legjobb minőségű és legkisebb terméket elérni a piacon, és ez leginkább a kulcsa annak, hogy milyen minőséget tudunk a vendégek elé rakni.
Mi a helyzet a bio zöldségekkel? Mennyire hisznek ebben? Mennyire viszik ezt a vonalat?
Én azt gondolom, hogy nagyon eltérőek a trendek. Én vendéglátóban, ahogy nálunk sem, nem találkoztam még bio, úgymond kizárólag bio zöldségekkel. Nyilván, ha most egy bio étterembe elmegy az ember, akkor ott találkozik vele, illetve vélhetően akkor ezt fogják neki felszolgálni. Ugyanúgy azt nem mondom, hogy 100%-ig nem hiszek benne, mint egy műhúsban, de azért vannak kicsit kételjeim ezzel.
Mert amilyen könnyebben ráhúzzák valamire, hogy bio, igaz? Tehát, hogy most már nem tudom, minek kell megfelelni ahhoz, de hogy most már nagyjából ráhúzzák elég sok mindenre.
Hát egyre több dologban ugye ráhúzzák, hogy bio, picit fölárazzák a termékeket, és adott esetben nem feltétlenül biztos, hogy ez a termék attól, mert bio jobb lesz az állaga, jobb lesz a minősége, jobb lesz az eltarthatósága, szóval, hogy rengeteg hátulütője van. Nyilván vannak előnyei is, de hát a legjobb példa erre adott esetben a borok, ugye, hogy itt is egyre többen használják, hogy biobor, meg így úgy amúgy, amíg például csak Argentinát tudom felhozni, semmilyen vegyszert nem használnak, meg nem is használhatnak már évtizedek óta.
Úgyhogy ott abóvó minden bor bio.
Abóvó minden bor bio, igen, de tényleg aki borivó, és azt mondja, hogy megkóstol egy biobort és egy nem biobort mondjuk egy ugyanarról a területről, hát nem biztos, hogy egy jobb termékkel fog találkozni, akkor már az bio.
Beszéljünk egy picit a nagyobb tömegeket kiszolgáló vendéglátásról, a cateringről, és itt is a trendek érdekelnek, hogy amikor egy ilyen nagyobb rendezvényen mondjuk kiszolgálják a résztvevőket, akkor milyen igényekkel találkoznak leginkább. Szóval itt már azért fölmerülnek az érzékenységek. Itt fölmerül az, hogy olyan konyhában készült-e, ahol volt esetleg glutén, vagy nem tudom, hogy húsmentesen készült-e teljesen az a leves. Szóval mik azok a legek, amiknek ma meg kell felelnie egy ilyen catering cégnek?
Én azt gondolom, hogy rengeteg ember, ahogy az elején is szó volt erről, leginkább a trend miatt veszi föl ezeket az érzékenységeket, illetve ugye egy nagy cateringnél, vagy egy nagy kiszolgálásnál, mondjuk adott esetben egy 100-szoros esküvőnél egy 5 főről beszélünk, aki adott esetben érzékeny, de nyilván a pár megpróbál mindenkinek, vagy adott esetben a megrendelő, hívjuk így őket, megfelelni, és az ő irányukban elvinni adott esetben egy-egy menüt. Én azt gondolom, hogy tényleg az elmúlt 10 évben egyre drasztikusabb, és egyre több és több ilyen megkereséssel, illetve ilyen menőszállítással találkozunk, olyannyira, hogy most már külön egy menücsoportot kellett arra létrehoznunk, hogy ez teljesen minden mentes, és meglepő módon egyre többen és többen válasszák, szóval, hogy egészen elképesztő formát tölt ez a trend.
Engem az is érdekelne itt a megváltozott szokásokkal kapcsolatban, lehet, hogy meg kicsit bulvár irányba megy el a kérdés, de mégiscsak érdekel, hogy mennyire változtak meg az italfogyasztási szokások például ilyen rendezvényeken, mert az, hogy a kajánál nagyon elmentünk így trendibe, és mindenki ilyen mentes, meg olyan mentes, meg vegán, meg stb. Kajákat választ, de mondjuk az ital választéknál, vagy az italfogyasztásnál is vannak ilyen komoly trendváltások manapság, vagy az elmúlt 5-10-15-20 évre visszanézve?
Én azt gondolom, hogy egészséges ital tekintetében nem hiszem, hogy különösebb nagy változás van. Ugye talán itt az italok tekintetében, hogy most éppen gin tonic szezon van, vagy éppen mondjuk Aperol Spritz van, vagy éppen Tröcs van, ugye ez országa és társasága válogatja leginkább, de itt vissza is csatolnék egy picit az előzőre, hogy még rengetegen ugye figyelünk arra, hogy mennyire egészségesen étkezünk, és nem viszünk be cukrot, és mindent, ugyanakkor legurítja ugyanaz az ember a Aperol Spritzet, amiben közel 25 g cukor van egy pohár italban, szóval, hogy így eléggé kontrasztos tud lenni néha a kép. Nyilván borok tekintetében ott azért már jobban érződik ez a bio-naturális bornak a felívelése, illetve az ennek való trendnek a megfelelése, hogy minden termelőnél vagy borászatnál most már találkozik az ember akár bioborral, akár natúrborral, vagy szűretlen borral. Én személy szerint nem vagyok nagy kedvelője, de vannak olyan kollégák, illetve olyan szakemberek, akik viszont erre esküsznek.
Mi a helyzet az édességek frontján, így nagy rendezvényeknél, vagy akár esküvőknél? Ott ugyanazt esszük, mint 10-20 évvel ezelőtt, vagy ott is van trendváltás?
Meg sokféle cukor van most már, meg akár édesítőszerek, hogy ezekben mik a trendek?
Én azt gondolom, hogy étterem tekintetében is most már nincs olyan étterem, illetve akár cateringnél is, ahol megkészülne legalább egyfajta akár mindenmentes, vagy csak cukormentes, vagy vízmentes termék, illetve desszert. Itt is vannak én azt gondolom, hogy egy nagy eseményen legalább, ugye, amikor nagyobb egy sütemény választék, akkor egy-kétféle, mindenféleképpen ilyen desszert van, de vagy ehhez hasonló ilyen cukormentes készítmény, de esküvőknél azért én azt gondolom, hogy jelenleg még nem az a túlnyomó, hogy valaki mondjuk egy 100 fős cukormentes tortát kér, hanem abból kér egy kisebbet, és akkor maradjunk a normál cukros termékeknél. Tényleg hiszek abban, hogy amit megeszünk, és hogyha jó minőségű alapanyagból megválogatjuk, hogy miket vásárolunk, és mik azok a termékek, amiket megpróbálunk egészségesen bevinni, és itt az egészség alatt nem azt értem, hogy most abszolút nem eszünk cukrot, hanem csak cukrot, bocsánat, hanem az egészséges mennyiségi korlátokat megtartani az embernek, hogy nem esz meg mondjuk adott esetben egy fél tál francia krémes, hanem megelégszik egy szelettel.
Így a végén még egy dolog elmaradt, ugye cateringről beszéltünk, nagy tömegek vendéglátásáról beszéltünk, de gyerektáboroztatásról nem. Ma mi a helyzet a gyerektáborokkal? Azért is megyek erre rá, mert a következő vendégünk egy gyerekpszichiáter lesz, akivel, ahogy említettem korábban, a bulimiáról, meg a anorexiáról fogunk beszélgetni. És az például érdekel, hogy egy gyerektáborban mennyire merül fel az érzékenység kérdésköre, illetve ha felmerül, akkor az szülők igénye, vagy szülők kívánsága, vagy a gyerek kívánsága már. És akkor ebből aztán számtalan kérdés jön még. Ha ezt így röviden körbe tudjuk zárni, akkor ezzel zárom majd beszélgetést.
Én azt gondolom, és illetve az a tapasztalatunk, hogy egyre több és több olyan gyerekkel találkozik, illetve inkább azt mondanám, hogy szülői megrendeléssel, ahol egyre jobban előjön a gyerekeknek az érzékenysége. Ugye régen mindannyian én azt gondolom, hogy nem vagyunk már fiatalok, és régen elmentünk egy táborba, vagy akárhova, és amit elég raktak a tökfőzeléktől kezdve a grillkolbászon át, örültünk, hogy végre étkezéshez jutottunk, vagy ehettünk nyugodtan, és játszhatunk, míg mostanában inkább azok a trendek vannak, hogy tényleg 10-ből akár 4-5 különleges érzékenységű gyerekkel, illetve még egyszer hangsúlyoznám, inkább szülői megrendeléssel találkozik az ember, hogy nem eszik babot, nem eszik karfiolt, lisztet, cukrot,
tejterméket, gondolom.
Tejterméket, szóval, és ugyanakkor sajnos van olyan tapasztalatunk is, hogy tudjuk, igen, de amikor a gyerekünk elé kitesszük, vagy a gyerekek elé mondjuk egy rántott sajtot sült krumplival, aminek tudjuk, hogy nem a legegészségesebb étel, azt azért én azt gondolom, hogy 90%-ban gyerek, majdnem minden gyerek inkább azt válaszol, mint adott esetben egy lisztmentes főzeléket.
A mai nap konklúziója akkor az egyik az, hogy a mértéktartás meg a balansz, ugye?
Én azt gondolom, hogy inkább igen.
Ennél kerekebb nem lesz ez a beszélgetés. Köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk.
Én is köszönöm.
Budai Ferenccel, a Lapampa étterem társtulajdonosával és vezetőjével beszélgettünk. Itt folytatjuk az egészségkódot. Pár perc múlva dr. Várnai Nikolett lesz a vendégünk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.